Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva találhatók Pál apostolnak a Galáciabeli gyülekezethez írott levele második részének 20. versében, valamint az 5. rész 22. versében. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. De a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, a mai alkalommal Isten kegyelméből arról a fajta csodálatos életlehetőségről, életprogramról kívánok szólni, amelyre Isten nem csak elhívott bennünket, nem csak egy távlati cél gyanánt tűzte ki számunkra ezt a lehetőséget, hanem Szent Lelke által valóságosan készé és képessé is tesz bennünket arra, hogy mind azokból a jellemvonásokból, amelyek valójában, ha belegondolunk, Jézus Krisztusnak a jellemvonásai, de számunkra is elérhetővé tegye ezeket a fajta jellemvonásokat. Mai világunkban gyakran szólnak arról, és gyakran beszélnek arról, hogy igen, az embernek szüksége van, hogyha meg akarja gyógyítani az életét valamiféle tudatmódosítás. Gyakran hallunk ezekről a fogalmakról, hogy tudatváltás, vagy tudatváltozás, vagy tudatmódosítás, és általában értjük alatta, tehát azokat az emberben rejlő lehetőségeket, vagy külső tényezőknek a segítség hívásával, vagy alkalmazásával végbe vitt dolgokat, amelyek képesek arra, hogy változtassák az ember tudatát. Most lehet beszélni jó ilyen tudatmódosító lehetőségekről, vagy ilyen tudatváltozásokról, vagy változtatásokról, amelyek jók, de lehet olyanokról is beszélni, amelyek nem jó. Általában a nem jó tudatváltoztatási módszereket azokkal szemben alkalmazzák, sokszor ember tömegekkel szemben, akiket rá akarnak bírni valami olyan fajta életvitelre, hogy uralkodni tudjanak felettük, hogy vak eszközként tudják őket használni. Azonban lehet hallani olyan fajta tudatmódosítási dolgokról, amely az embernek az élet minőségét próbálja javítani, azt próbálja emelni, de én most kiváltképpen arról a tudatváltoztatásról, Isten által végbe vitt tudatváltoztatásról akarok nektek szólni, amelyről itt ebben az igében, ezekben az igékben van szó. Pál egyszerűen így fogalmazza meg ennek az üzenetét, hogy azt mondja, Krisztussal együtt én is megfeszítettem. Tehát ez az alapkiindulás. Krisztussal együtt megfeszítettem. Vagyis tudatosul az emberben Jézus kereszt halála. És ezt az áldozatot, ezt a krisztusi áldozatot nem valamiféle filozófiai meggyőzés, vagy meggyőződés, vagy más emberi mesterkedés által viszi végbe valaki önmagán, hanem ez Isten szent lelke által történik meg az emberben. Isten szent lelkének a világosságában és ereje által megy végbe bennünk az az érdemi változás, amely által más emberekké válhatunk. Tehát nem egyféle olyan ideig, óráig fennálló tudatváltoztatási lehetőség ez, vagy tudatmódosítás, amelynek élményei vannak, hiszen ilyen tudatmódosító szerek vannak, ugye ismerjük a kábító szereket, vagy lehet azokat a különböző szereket, vagy alkalmazásokat is látni, tapasztalni, vagy hallani, amelyek ilyen időleges változás, ilyen pillanatnyi változásokat próbálnak okozni, De itt, testvéreim, Isten igében egy olyan életprogramról van szó, amely a világi létünkben felkészít majd bennünket arra a létformára, amelyet még most sem ismerünk, amelyet felfogni sem tudunk, amelyet Isten készített el a számunkra, de már most ebben a mi földi életünkben is megtapasztalhatjuk annak a mennyei világnak az erejét és annak a mennyei világnak az áldásait, amelyre Isten elkészít és felhatalmaz bennünket. Krisztussal együtt megfeszítettem, és azt mondja Pál, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az ünnepek előtti napokban Pesten jártam, és a Deák téren egy fiatal hölgy megszólított, és mondta, hogy adományokat gyűjt a hajléktalanok számára, tehát a bajban lévő emberek számára. Aztán adtam egy bizonyos összeget, majd kaptam tőle egy könyvecskét, aztán nézem a könyvecskét, és akkor rájöttem, hogy ez egy Krisna tudatú valaki, ez egy kis hölgy, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy mi is ez a dolog, a Krisna tudat. Ismerem a hindu vallási rendszert, és tudom, hogy az ő vallási rendszerükben Krisna olyan isteni személy, aki akár testet ölt, vagy a történelem során, az emberiség története során sokszor testet öltött, és tulajdonképpen nek az egész vallási rendszernek a lényege az, aki elhozta Európába, annak az élet történetében is beleolvastam, hogy egy olyan fajta tudatváltozást végbe vinni, vagy segíteni végbe menni az emberekben, amely egy magasabb, egy Isten közeli élet minőséget ad. Tehát egy pozitívnak mondható tudatváltozás, vagy tudatváltoztatás. És akkor belegondoltam, hogy végeredményben minden vallási rendszernek van ilyen célkitűzése, és a keresztény vallás is ugyanilyen. Pál apostol egyértelműen megfogalmazza, azt mondja, hogy az ő óembere szerint meghalt, tehát Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé, pedig nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát egy olyan életprogramot kapott a keresztény ember, amelynek során, a mi megszentelődésünknek az útja is tulajdonképpen ezt és ezt célozza meg, hogy minél inkább hasonlítsunk Jézus Krisztusra, emberi magatartásunkban, tulajdonságainkban, jó szokásainkban és egész életvitelünkben egyre hasonlatosabbak lehessünk hozzá. Pál ugyan a Filippi levélben megvallja, szóval nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, de egyre törekszem, amik a hátam mögött vannak azokat elfeledvén, cél egyenest igyekszem erre az üdvösségre, amely Jézus Krisztusban elkészítetett. Tehát bátran és nyugodtan lehet bennünket, keresztény embereket, Krisztus tudatú embereknek nevezni, vagy Krisztus tudatra törekvő embereknek nevezni. De kézenfekvő ez, hiszen ha megnézünk mondjuk más vallási rendszereket, ott is vannak példaképek, és végeredményben arra törekszenek, hogy olyan fajta tudatállapotba jussanak, mint az előttük álló példakép. Egy buddhista tulajdonképpen azt a célt tűzte ki, vagy tűzi ki magának, hogy minél inkább hasonlatossá váljon Buddhához. Sőt, ennek a legmagasabb foka, amikor ő maga is úgymond buddhává lesz, vagyis megvilágosodottá lesz. Amikor valami Isten közeli állapotba kerül, jól lehet, a buddhizmus nem kifejezetten Isten központú vallás, de mégiscsak egy olyan tudatállapotot próbál munkálni, előidézni, arra próbálja eljuttatni az embert, hogy leküzdve ennek a világnak a romlottságait és romlásait egyre inkább egy olyan fajta magatartás sajátítson el, amely egy örök világhoz kapcsolódik. De lehetne sorolni a többi vallásokat is, vagy bármely vallásrendszerben megtaláljuk ezt a fajta célkitűzést, és lehetne ilyen vagy olyan tudatú embereknek nevezni azoknak a követőit. De, testvéreim, lehetne ezt negatív értelemben is használni, akik még nem ismerik az isteni kegyelmet, vagy éppen a világ romlottságában és nyomorúságában élnek, hát bizony sok esetben azt lehetne elmondani róluk, hogy a sátán tudatú ember, ördög tudatú ember. Aztán, hát mit is jelent tulajdonképpen ez a dolog, majd sorra vesszük, ugye a lélek ajándékait, illetve a léleknek a gyümölcseit, mert érdekes módon itt Pál apostol nem azt tartja fontosnak, hogy a kegyelmi ajándékokról, tehát a lelki ajándékokról beszéljen, mert a lelki ajándékokat, amelyek már az embernek a rendelkezésé állnak, tulajdonképpen eszköznek lehet inkább tekinteni, de maga a gyümölcs az, ami a lényeges. A végkifejlet, az egésznek a lényege az, hogy mi származik belőle, tehát a termés, hogy mi az. Tehát a léleknek a gyümölcse. Mit mond erről? Vegyük csak sorra ezeket. Tudja, a szeretet. Nos, mi szeretet alatt sokféle dolgot értünk. De nézzük meg előbb az ellentétjeit. Milyen világban élünk? Mondhatnánk egy beteg világ, amelyben nem szeretet uralkodik, hanem sokkal inkább szeretetlenség, gyűlölet, sokkal inkább olyan aljas és ördögi indulatok uralkodnak világunkban, amely félő, hogy katasztrófába sodor nem csak egyéneket, hanem kisebb vagy nagyobb közösségeket egyaránt. Az isteni szeretet mintáját tulajdonképpen ez az ige úgy adja elénk, hogy Jézusra irányítja a figyelmünket. Az az indulat legyen bennetek, ahogy a Filippi levélből olvastuk, amely Jézus Krisztusban volt. Az az indulat, amely nem fölébe emeli magát az Istennek. Nem teszi félre az Isten ajándékait és az Istentől kapott lehetőségeket, mint valami rettenetes ateizmus és egy ateista magatartás, hanem az isteni ajándékokra tekint, és onnan a mennyből, Isten világából fogadja el azt a szeretetet, amelyet Isten Jézusban mutatott fel. Ilyenkor felcsendülnek az evangélium szavai, hogy hát igen, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Pál apostol is, amikor elmondja a szeretet himnuszát, ott jellemzi benne ennek a szeretetnek a tulajdonságait. Mert a szeretet az, amely gyógyító, isteni hatalmat és erőt és erőforrásokat hozott és hoz erre a földre és ebben a mi földi világunkba. Az Isten szeretete által gyógyul ez a világ, és Isten szeretete által gyógyul a mi életünk is. Igen, Isten ezt adja, hogy ez a lelkünknek, egész valónknak a gyümölcse legyen. Ez a fajta, ez a krisztusi szeretet, ez az önmagát adni, és ez alapján szolgálni képes szeretet, hogy de kell legyen, ami egyik fő célkitűzésünk. Talán az örömről szól. Az ünnepek kapcsán, akár a karácsonyt nézzük, vagy az újévi ünnepeket, gyakran találkozunk azokkal a jelenségekkel, amelyben az ember megpróbálja megjátszani az örömet. Ezért módosítja a tudatát alkohollal, vagy más egyéb módokon, azért megpróbálja felcsiholni az örömnek a látszatát, és azt megpróbálja kiterjeszteni másokra is, megpróbál ebben valamiképpen belemerülni. De ennél egészen másabb az igazi keresztény öröm. Mert a keresztény örömnek a forrása az isteni megváltó kegyelem. Azt mondja Pál a Filippi levélben is, erre biztatja a filippi belieket, mintha érezte volna, hogy Európában sajnos a nagy kísértése a kereszténységnek, és a mai napig is ez hat valamiképpen, hogy egy örömteli kereszténységet próbálnak megélni, pedig az örömnek a forrása igazán az a keresztény magatartás, ami a krisztusi szabadításból adatott. Örüljetek az Úrban, azt mondja, ismét mondom, örüljetek. Tehát az igazi öröm forrása a Krisztus erőterében való léte. Hogy ott élünk, benne élünk, mozgunk és vagyunk, abban a krisztusi erőtérben. amelyre Jézus is próbálta eljuttatni kortársait, hiszen amikor meghirdette az Isten országának evangéliumát, amikor elhozta közénk az Isten országának evangéliumát, akkor ezt mondta, erre biztatott, keressétek először az Istennek országát, és mindezek megadatnak néktek. Azáltal gyógyul a világ, hiszen beteg emberek százai, ezrei vették körül, kilátástalanok, félretaszítottak, hajléktalanok, vagy éppen teljesen céltalan embereknek a tömegei vették körül, és akkor ő azt mondta, az Isten országát fogadjátok el. Megtörténik bennetek az a kegyelmi csoda, hogy ennek az Isten országának a jelei, ennek az erői kezdenek el munkálkodni bennetek. Hogy igazi örömetek lesz, és ezt az örömet senki és semmi nem veheti el, mert felülről való öröm, az Isten szabadításából származó öröm, aztán ott van a békesség. Emlékszem rá, jó néhány évtizeddel ezelőtt még a mezőföldi egyház megyében az egyik nyári lelkész tovább képzőre, hát ugye kellett benyújtani különféle jelentéseket, nem csak a tovább képzőre, hanem az egyház megyei közgyűlés elé, és hát akarva, akaratom ellenére kiosztották rám az ökumenikus és békeügyi előadói tisztséget, és akkor én megírtam a jelentésemet, bár figyelmeztettem, áldott emlékű Szabó Sándor esperesünket, hogy de amit én írni fogok, az lehet ám, hogy nem fog tetszeni mindenkinek. Aztán hát ilyen igékkel vezettem be a mondani valómat Ézsaiás próféta könyvéből, hogy békesség, békesség, de nincs békesség, így szól Isten a hitetleneknek. Nincs békessége hitetleneknek. Nos, aztán elmondtam ennek mondjuk az aktuális vonatkozásait is, hogy miközben itt a béketábor eregeti a béke galambokat világszerte, ugyanakkor fegyverkezik nagy erőteljesen. Hát ismerjük azokat a hidegháborús időket, idősebbek ismerik ezeket. Aztán én bizony ezt a fehérvári templomban elmondtam, az egyházügyi előadónak lila volt a feje, de lehet, hogy nem is értette egészen, mert hát ő szerette mondjuk a tudatmódosító dolgokat, ami talán hát valahogy kivette a gondolataiból mindezt, amit hallott, de utána Szabó Sándor mondta, te Attila, hát írja a másikat, mert én ezt így nem adhatom be. Hát mondom, én másikat nem írok, nekem erről ez a véleményem. Tehát a békesség. Tehát a békesség nem valamiféle ráolvasással, nem ilyen szlogenekkel, szólamokkal, vagy valamiféle álcaként adatott az embernek, hogy azt hirdesse, hanem igazi békesség az, amelyet Jézus ad, amikor vele való találkozásban helyreáll az ember életében a rend. Abból származik az a fajta gyógyító békesség, amely meggyógyítja mind az egyént, és meggyógyítja a közösségeket is, és meggyógyítja ezt a világot is. Ez a békesség, ez az Istenben való békesség. Hála erre figyelmeztet másokat, amikor azt mondja, hogy béküljetek meg az Istennel. Hiszen az Istennel való megbékülés az alapja annak is, hogy meg tudjak békülni önmagammal, hogy meg tudjak békülni embertársaimmal. Ez ebből fakad, az Istennel való megbékélésből fakad. Testvéreim, ne gondoljuk, hogy ez talán jelen világunkban más forrásból is adatik vagy adathat. Nincs békesség. Ma is állnak ezek az igék, a Biblia igéi igazak beteljesednek, és olyan életnormákat adnak elénk, amelyek egyrészt negatív példaként figyelmeztetnek arra, hogy Istennél van a békesség, és Krisztusban van a békesség forrása. Békesség, igen, ez a lélek ajándéka, az Isten szent lelkének az ajándéka. És Isten erre hívott el bennünket. Erre a békességre, hogy gyógyuljon az életünk. Beteg a világunk, beteg az egyház is, hiszen szüntelen reformációra van szükség. Betegek a különféle közösségeknek mondott csoportosulások, amelyek sokszor inkább csak valamiféle klubok, vagy amelyekben csupán valamiféle hatalmi lehetőségekre való tekingetés folyik, és minden annak az égisze alatt történik. Nincs békesség. És emberek még egy ugyanazon táboron vagy párton belül is méregetik magukat, méregetik egymást, és látszólag a mosolyuk, vagy az egyetértésük, vagy a viszonylagos békességük mögött valamiféle óriási feszültség rejlik. Nincs békesség. Az Isten kegyelme nélkül, az Isten szent lelkének ajándéka által adatik csak a békesség. Ez a lélek ajándéka. Aztán a béketűrés. Így is mondhatnánk, hogy hosszú tűrés, vagy türelem. Testvéreim, emberi kapcsolatokban, kezdve a családok életétől, vagy egyszerűen csak a párkapcsolatokból kiindulva is, de a türelmetlenség az, amely szétzilálja az emberi kapcsolatokat és emberi viszonyokat. És még ez hatalmasabban jelentkezik a nagyobb közösségek életében, vagy nagyobb embercsoportokra tekintve, vagy államalakulatok életére nézve is. Hiszen a közmegegyezésnek is az alapja a nemzet, ha úgy nézzük tehát, hogyha a nemzetet nézzük, igen, a nemzet jellemzője az, hogy ott közmegegyezéssel történik valami. Ha államról beszélünk, az államnak a jelentősége pedig az, hogy erőszak, kényszer. Nos, egyre inkább arrafelé tendál ez a világ, hogy akár durván, akár finoman, de valamiféleképpen valami kényszerhelyzetet próbálnak teremteni egyéneknek és közösségeknek egyaránt, mert a hatalomnak nem az a szándéka, hogy valamiféle közmegegyezést teremtsen, vagy ha közmegegyezést is látszik teremteni, az csupán valamilyen álca, az egy hamis dolog. Isten az, aki a türelem alapján és a türelmes magatartás alapján és az ő isteni hosszú türése alapján állítja elénk azt a mintát, amelyet követnünk kell. Hosszú tűrés, türelem. Aztán folytatva ezt a sort, testvéreim azt mondja, hogy szívesség. Szép ez a magyar szó. Benne van a szív. Egyébként a bibliai felfogásban is a szív az, ami az embernek a központja. Amikor magunkra mutatunk, hogy én, akkor nem a fejemre mutatok, hogy én, hanem igyel szívemre, hogy én. Itt van az én tudatom. És ez az ige, erről az én tudat változásról beszél. Hogy él bennem a Krisztus. Az orvostudomány is felfedezte, drága orvostestvéreim, nagyon jól tudják ezt, hogy milyen óriási jelentősége van a szív állapotának. Amikor szív átültetéseket végeztek, vagy végeznek, Pap Lajos szívsebésztől lehetett hallani, hogy érdekes módon, de ez más forrásokból is nyilvánvaló, hogy az emberi sejteknek is van memóriája. Tehát valakiben átültetnek egy szívet, és előbb-utóbb azok a tulajdonságok is jelentkeznek benne az életvitelében, amely a donor kapcsán kerültek be. Valami hihetetlenül bonyolultabb szerkezet és szervezet maga az emberi test, amelyben nem csupán az agyi tevékenységek, tehát a tudatos világunknak, az általunk megfogható dolgoknak a lényege rejlik benne, hanem annak a tudatalatti világnak minden mozzanata, minden rezdülése. A sejtjeinknek memóriája van. Kísérletekkel bizonyították, amikor valakinek a szervezetéből valamely sejteket vagy nagyobb távolságra vittek kémcsőbe, és valamilyen irritációt gyakoroltak azon a személyen, akikből ezeket a sejteket eltávolították, azok a sejtek nagyobb távolságról ugyanúgy reagáltak arra az irritációra. Szív. De nem véletlen, milyen szép, hogy a múltkori igehirdetési alkalommal hallottunk a 25. Zsoltárról, amikor Dávid azt mondja, szívemet hozzád emelem. Hogy a szívünknek, az énünknek, egész valónknak a gyógyulása és minden lehetősége abból következik be, és attól javul az állapotunk, ha tényleg az Isten kezébe tudjuk tenni. Csodálatos dolog ez, testvéreim, mert Pál is céloz egyébként erre, hogy mi tudatosan is törekedhetünk rá. Az, hogy a változatok állati elméteknek megújulása szerint. Egyes lélekgyógyászok felfogása szerint az ember, tehát az antropológia, tehát a lelki antropológiája az embernek az, hogy van, ugye, van teste, van lelke, és van szellem. Azt mondja, a test, a testi adottságok, vagy a lelki adottságok, azok adottak. Azokon változtatni nem lehet úgy igazándiból, tehát emberi eszközök, lehetőségek nincsenek arra, hogy olyan változásokat végbe vigyenek az emberrel. De az isteni kegyelem által történik valami csoda. Akkor Pál azt mondja, változatok alatti elmétek megújulása szerint. Az isteni kegyelem, a bűnbocsátó szeretet megváltoztatja az embernek a gondolatvilágát. Tehát a tudatos, nem csak a tudatos azonosíthatóság területére hozza azokat a mély tartalmakat, amelyek ott rejlenek az emberi lélek legmélyebb bugyraiban, hanem felhozza és az ő gyógyító kezébe veszi az embernek egész valója. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság. A jóság. De érdekes. Ugye Móricz Zsigmond egy regényében, légy jó, mint halálig van, ott van. Légy jó, mint halálig. Szülők is erre figyelmeztetik a gyerekeiket. Légy jó, viselkedj jól. Soha nem felejtem el, mielőtt még bevonultam katonának, drága jó apámmal beszélgettünk, és azt mondta, fiam, jegyezd meg, tehát mindenki felé jó legyél, jó indulattal légy mindenki felé, ne okozz kárt senkinek, viselkedj becsületesen mindenkivel szemben, légy jó legyél, ne árulkodj senkire, ne próbálj fölébe kerekedni senkinek, viseld jól magadat, ne okozz senkinek bajt. Jóság honnan adatik ilyen értelemben? Hát Istentől adatik. De hát, testvéreim, lelki újjászületés nélkül ez sem megy. Milyen jó, hogy előtte Isten adta nekem azt a kegyelmi csodát 20 éves koromban annak idején, mielőtt bevonultam, jóformán azelőtt néhány hónappal, hogy fogékonyá váltam ezeknek a dolgoknak a felismerésére, és Istentől erőt kaptam hozzá, hogy a magam sokszor gyarló szintjén is, de követni tudtam ezeket a útmutatásokat. Jóság, hűség. Múltkor hallottunk a bizalomról, nos a hűség, a hűségnek az alapja tulajdonképpen a bizalom. Emberek azért tudnak hűségesek lenni egymáshoz, házastársak is azért tudnak hűségesek lenni egymáshoz, mert van bennük bizalom, és ez kölcsönös. De testvérem, a hűségnek nagyobb távlatai is vannak, mert nagyobb közösségekre is kiterjed. Ahogy egy ige hirdetési alkalommal említettem, hogy az Isten nevének a tisztelete, ahogy kihat a családi viszonyokra is, hogy a gyerekek tisztelik a szüleiket, vagy a szülők szeretik a gyermekeiket, és ugyanakkor ez kivetül tulajdonképpen még az idegenekre is, tehát a vendég szeretetnek a valóságáig egészen. Hát ez így van ebben a tekintetben is, kivetülnek a dolgok. A hűség tulajdonképpen ez. A hűség az embernek a nemzetéhez. Egy rádió műsorban hallottam egy katolikus lelkész testvérről, akit annak idején, tehát a II. Világháború idején elhurcoltak a gulágokra. És abban a lágerben, ahol volt, azt mondja, az ott lévőknek közel 80%-a elpusztult. Akkor egy kis közösség gyűlt ő körülje, és ő 4 pontot mondott el nekik, hogy hát tartsuk ehhez magunkat. Az, hogy az első, az, hogy ne panaszkodjunk, Ne panaszkodjunk, mert megfigyelték, hogy azok, akik panaszkodnak, akik a saját nyomorúságukba beleveszek, már nem veszik észre a jót, nem tudnak hálát adni azért, hogy egyáltalán élnek, hogy vannak, hanem a panaszaikkal egészen a halálba üszték szinte magukat. A stressz helyzetek megélése, hogyha elhatalmasodik, hogyha állandó jellegűvé válik, az a legnagyobb ellensége az ember immunrendszerén. Ne panaszkodjatok! És nem panaszkodtak. A második ilyen kitétel pedig az volt, hogy keressük a jót, találjuk meg mindenben jót. Hát már önmagába véve jó dolog az, hogyha felviradnak a következő napon, hogyha életben vannak. Aztán a legrosszabb dolgok közepette is lehet találni olyan jó mozzanatokat, amelyről el tudja mondani az ember, hogy jó. És azt fordulja a gondolataiban. A harmadik pedig, testvéreim, azt mondja, hogy őrizzük meg a nemzeti öntudatunkat. Nem hagyjuk azt, hogy valamiféle hamis bűntudatot ébresztenek bennünk. Nem vagyunk alább valóbbak egyetlen nemzetnél sem. Pedig milyen tendenciák hatnak, és mind a mai napig is szinte súlykolják, szinte préselik bele az emberekben, népekben, nemzetekben azt, hogy bűntudatban legyen az élet. Ne engedjétek, hogy bűntudatban tiporjanak és taszítsanak benneteket ebben az eszendőben sem. Mert az evangélium miről szól? Arról, hogy Isten az és Isten volt az, aki elrendezte és elrendezi a bűnt. A krisztusi kegyelem, a bűnbocsátó isteni szeretet az, amely felszabadít bennünket arra, hogy ne a bűntudat nyomása alatt éljünk, hanem mindent és mindent az Isten kezében tudjuk, és emeljük fel a fejünket, hogy meglássuk az Istennek napját, és meglássuk azokat az áldásokat, amelyek belőle származnak. És a negyedik olyan pont pedig az volt, hogy legyen kapaszkodótok. Voltak, akiknek, mit tudom én, kapaszkodójuk, talán az otthoni dolgokra való visszaemlékezés volt. Voltak olyanok, akik, hát különböző, vagy valaki, aki szerette őket, vagy akik szerették őket, hazavárták őket. Ez is óriási kapaszkodó. Egyik unoka nagybátyám, aki szintén hadifogoly táborban volt, aztán mesélte, hogy hát ott mind gyúrták őket a kommunista eszmékkel, meg a kommunizmusnak a különféle áldásaival. Ezek a magyar gyerekek meg arról beszéltek, hogy milyen jó pörkött volt otthon annak idején, milyen jókat ettek, mit tudom én, karácsonykor, hogy ekkor-akkor. Aztán ez az orosz felügyelő mondja nekik, ti magyarok, ti mindig csak erről tudtok beszélni, hogy milyen jókat ettetek, vagy milyen jókat ittatok, hogy milyen jó dolgotok van. Mindig ez ilyen jó dolgokról erről beszéltek. És akkor ez a Jóska bátyám visszamondta nekik, hogy hát ti meg mind ti is arról beszéltek, ami nincs. Hát ugye ott nem volt, nem kaptak olyan kosztot, mint tehát ami nincs, azt visszaemlegették, hogy jó. Tehát azt mondja, ti is arról beszéltek, ami nincs. Tehát azok az eszmék, azok a kommunista ideológiában megfogant eszmék, hát egyáltalán nem voltak aktuálisak egy hadifogoly táborban, ahol jószerével legfeljebb, ha valahol érték, csalánt szedtek és azt főzték meg maguknak, mert hónapokig talán káposzta levesen éltek, vagy én nem is tudom, milyen kosztot kaptak. Legyen kapaszkodótok. Azt mondja, és a legjobb kapaszkodó testvéreim az Isten. A hit, az élő hit. Az az egyetlen megtartó kapaszkodója az embernek, hogy ha Istenbe tud kapaszkodni, és a vele való közösségben éli meg az életét, és a sanyarú napjait is, abban éli meg, mert akkor van kibontakozás. És a legérdekesebb az volt az egészben, hogy amikor kihirdették nekik, hogy na, a holnapi naptól szabadok vagytok, és tehát mehettek haza, kiki a maga hazájába, és a maga otthonába majd, a felügyelő kétségbe volt esve, mert ugye szahanovista rendszer lévén, hát vagy 200%-ra kellett volna nekik teljesíteni a normát, és nem volt meg, még hiával volt ez a norma. És akkor ők, ezek a magyar emberek, ezek a magyar fiatalok összenéztek, és azt mondták, hogy no, itt maradunk még egy napig, hogy meglegyen a normál. Érzitek, milyen hatalmas dolog? Hogy az isteni normák, ami onnan felülről származik, mennyire képessé teszik az embert arra, vagy képessé tehetik az embert arra, hogy nem csak kezelni tudja, hanem diadalmaskodni tudjon azon földi nehézségek fölött, amelyek ráhárulnak, vagy amelyek sorsszerűen, vagy a történelem szeszélye szerűen adatnak az életébe, vagy a körülményeibe. Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség. Nos, a szelídség, testvéreim, ez egy érdekes tulajdonság, mert találkozunk a különféle hamis változataival is, amikor valaki, teszem fel, meghunyászkodva elhordoz és elvisel minden igazságtalanságot, nem mer ellene szólni a hamis dolgoknak, azért, hogy megőrizze valamiképpen a maga hát, biztonságát. Tehát egyfajta hamis biztonsági érzetet akar megőrizni, nem mer ellenszólni, és szelídséget mutat. Tehát lenyeli a legvadabb sértéseket, vagy lenyeli a nem emberhez méltóbb, vele szemben alkalmazott módszereket, vagy cselekedeteket. Ez olyan fogcsikorgató, olyan rabszolga szelídség. De a krisztusi szelídség az valami egészen más. Mi az alapja? Testvéreim, az alapja az isteni igazság. Az igazságnak nincs szüksége arra, hogy túl hangossá váljon, nincs szüksége arra, hogy mindenféle agresszív módon, vagy minden túl harsogva megpróbálja érvényesíteni a maga vélt igazát. Jézus azt mondja, emlékeztek rá Máté evangéliumában, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok, és nyugalmat leltek a ti lelkeitekben. Tanuljátok meg tőlem, Jézus szelíd, de ebben a szelídségben hatalmas erő van, testvérem. A krisztusi szelídség mennyei erőket hozott le ebben a világban, és az Isten igazsága ragyog fel abban a szelídségben, amit egy keresztény ember tanúsítani tud a maga környezetében is. Ez nem megjátszott szelídség, hanem belülről, lélekből fakadó, az Isten hatalmából táplálkozik, mert Isten ereje van mögötte, mert a keresztény ember tudja, hogy Isten kezében vagyunk. Ahogy énekeltük ebben a szép énekben a 91. zsoltárban, hogy Isten az én oltalmam, és már benne bízom. Testvéreim, milyen hatalmas, milyen csodálatos újévi program üzenet számunkra ezekből az igékből. És végezetül azt mondja az ige, hogy a mértékletesség. Mi sajnos keresztény emberek is abban a kísértésben esünk gyakran, hogy nem ismerjük a mértéket, a dolgoknak a mértéket. Tehát aránytévesztésben vagyunk sokszor. Ilyen aránytévesztés az, amikor a gonosz hatalmát nagyobbnak látjuk, mint az Isten hatalmát. Ilyen aránytévesztés tulajdonképpen az is egy sokféle, tehát olyan meggyőződés, vagy vélt meggyőződés, amikor a magunk módján, tehát még a szeretetben, a megélt szeretetben is lehetnek aránytévesztéseink, amikor elfelejtjük szeretni önmagunkat is. Hányan és hányan az életüket, az egészségüket áldozzák fel, úgymond abban, hogy önmagukat úgy sanyargatják meg, hogy kárt tesznek szinte magukban. Isten nem azt akarja, hogy az ember önmagára nézve kárt tegyen magában, hanem Isten azt akarja, hogy bölcsen szeressük magunkat, éppen azért, hogy alkalmasak legyünk további jó cselekedetekre. Timóteushoz írt levélben találkozunk ezzel, amikor Isten igéről szól, hogy azt mondja, a teljes írás Istentől ihletet hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelése, hogy alkalmas legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát ez a fajta Isten által generált és Isten által elérhető készültségi állapot az, amelyre Isten elvezethet bennünket. Tudatmódosításról és tudatváltozásról, változtatásról szóltam, és valóban ez legyen a szívünkben, hogy ne felejtsük el, hogy Krisztus tudatú emberek vagyunk, és kérjük a mindenható Istent, hogy ezt a Krisztus tudatot erősítse és formálja bennünk, hogy mind előbbre és előbbre jussunk, hogy mind inkább jellemvonásainkban és szolgálatunkban és lehetőségeinkben, a ránk bízott dolgokban hasonlítsunk, kezdjünk el hasonlítani mind jobban rá. Ezt adja meg mindnyájunk számára a hatalmas Isten, mert erre hívott el bennünket Jézus Krisztus kegyelme által. Amen. Uram, köszönjük néked, hogy bizony ezen tulajdonságokkal szemben nincs törvény, illetve valamiféle látszattörvények, amelyek a törvénytelenséget próbálják törvényerőre emelni, vannak ugyan, de adj nekünk bölcsességet, hogy ezeket felismerjük, és ne rettenjen meg a lelkünk, ne a félelem uralkodjon bennünk, hanem a te jelenlétednek biztonságot adó tudása, bizonyossága. Uram, könyörgünk hozzád, hogy így légy segítségül nékünk. Istenünk, te tudsz bennünket megerősíteni, hogy a mindennapi élet próbáiban úgy állhassunk meg, hogy annak kárát ne valljuk. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk. Áld meg bennünket a te szent lelkeddel, szent lelked vezetésével és a te kegyelmeddel. Köszönjük, hogy megváltott gyermekeid lehetünk. Így könyörgünk hozzád gyülekezetünkért, de így könyörgünk hozzád anyaszentegyházunkért. Így könyörgünk hozzád a reformáció minden áldásaért, hogy mind annak újra átélése, felidézése elvezessen bennünket azon fontos felismerésre, hogy bizony szükségünk van tőled rendelt megújulásra. Hatalmas Isten, könyörgünk hozzád szeretteinkért, közelben és távolban lévőkért egyaránt. Segítsd őket, hatalmas Urunk! És kiváltképpen könyörgünk hozzád, hogy te fogd le a gonosznak kezeit. Ne engedd, hogy a gonosz a maga gyűlölségével, a maga komisságával hasson és munkálkodjon köreimben, hanem adj békességet, a te békességedet add, hatalmas Istenünk. Könyörgünk hozzád szabadításodért azok számára, akik szabadulásra szorulnak. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, lelki ébredésért. Ébresz fel ezt a népet, hogy formálódhasson nemzetté, akik szót értenek egymással, és felismerik, megismerik, és a maguk számára elkötelezettséggé teszik azt, hogy munkálkodjanak a nemzet javán. Mennyei édesatyám, könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk hallófüleket, látó szemeket, adj nekünk készséget minden jónak a munkálására, a jóban való fáradozásra. Adj nekünk erőt, hatalmas Isten, mindenben, hogy meg tudjunk állni minden élethelyzetben. Hallgass meg imáinkat, mennyei édesatyánk, és légy segítségül nékünk. Krisztusunkért kérünk, hogy szent lelked erejével te végy lakozást bennünk, mind jobban és jobban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.